Szeretettel üdvözlünk mindenkit itt az Alibi Hotelben. Én Keleti Artúr vagyok, és ma este én leszek az egyik műsorvezető ebben a műsorban. A program tartalma ez egy óra lesz, és mint ahogy látjátok is itt a kiírásban, felvétel készül erről a programról. Később majd lehet egyébként kérdezni is, de először még beszélgetünk majd erről a témáról. Képhamisítás, virtuális celebek, bedőlünk-e ennek a dolognak, mit csinál a CG, a deepfake a társadalommal, és ennek különböző területeit fogjuk majd körbejárni. Na ebben viszont nagy segítségemre lesz majd két mondjuk műsorvezető, vagy hát fogalmazhatnék úgy, hogy ha már az Alibi Hotelben vagyunk, és deepfake a téma, akkor ruhatáros, vagy jelmeztervező kollégám is. Az egyik Horváth Oszi. Szia Oszi, itt vagy-e velünk?
Itt vagyok, ma büfés leszek, ha lehet ezt kérni.
Abszolút lehet, abszolút lehet. Sőt, akkor hamis kaszinótojást is készíthetsz majd a vendégeknek.
Hogyha... Igen, meg tormakrémes molnárkát. A színházi előadások szüneteinek sláger terméke, hogy a második felvonás közben ilyen könnyes befögéseket kelljen eltűrni, de deepfake esetén legalább arctalanul vállalhatod.
Abszolút, abszolút, és akkor még nem is beszéltünk a felvizezett narancsléről, ami gyakorlatilag narancsot soha nem látott. Szerintem kiválóan fognak passzolni a ma esti beszélgetéshez. Másik kollégám, aki itt van az adásban jelenleg, a Szilágyi Árpád. Árpi, itt vagy-e velünk?
A Kazánház jelentkezik, jó estét kívánok! Egy karbantartónak a fejét másoltam most az arcomra, úgyhogy így próbálok meg majd áthelyteni mindenkit innen a Kazánházból. Igen, de most egy kicsit majd oda pingálok egy kis kormot az arcomra.
Na hát ez pont passzolni fog ehhez a témához, és azoknak, akik esetleg egy percig is elgondolkodtak rajta, hogy vajon mi lehet az ITBN, azért elárulnám. Ez az Informatikai Biztonság Napja, ami egy olyan nagy rendezvény, ami minden évben 2000 fő előtt, most már 16 éve folyamatosan a biztonság, a kiberbiztonság témájával foglalkozik. Na szóval akkor folytassuk is a programot, és szeretném nektek bemutatni mostani vendégeinket, akiktől nagyon sok érdekes dolgot fogtok majd hallani erről a deepfake témáról, és természetesen majd kérdezni is lehet, valószínűleg kétszer-háromszor visszatérünk a kérdésekhez itt a szobában. Az egyik vendégünk, akit úgy hívnak, hogy Horváth Evelin Lina. Szia Lina, itt vagy-e velünk?
Itt vagyok, sziasztok, szeretettel üdvözöllek benneteket.
Szia Lina!
Hello.
Lina doktorandusz, szociológia és kommunikáció tudomány doktori iskola a Corvinus Egyetemen, és ő is annak a CG és Deepfake kutatócsoportnak a tagja, mint Marci, akit szintén köszöntök itt, Mezricki Marcelről van szó. Itt vagy-e velünk?
Szervusztok, én is köszöntök mindenkit, itt vagyok.
Az igazi arcotokat látjuk, Marci és Lina?
Ezt majd csak majd a műsor végén.
Közben, így van.
Hát,
még akár olyan... meg is szavaztathatjuk majd a végén.
Nagyon jól mutat a mindkettőtöknek a profilképe egyébként.
Na, szuper, akkor kiváló hamisítások, vagy ki tudja, majd meglátjuk. Marci deepfake kutató, mesterszakos hallgató, kommunikáció és médiatudományi szakon szintén a Corvinus Egyetemen, és ugyan nem lehet itt közöttünk, de nagyon komoly köszönettel tartozunk dr. Veselszky Ágnesnek, aki a kutatás vezetője. És hát említettem, hogy ugye ti mind a ketten ebből a csoportból jöttetek, és az első kérdésem az Linának irányítódik. Méghozzá azt szeretném tőled kérdezni, hogy mivel foglalkoztok ebben a kutatócsoportban, és egy kicsit kérlek azt is próbálnunk majd nekünk itt körbe rajzolni, hogy egyáltalán miért ezekkel a dolgokkal foglalkoztok, miért képpel, hanggal és hasonlókkal, mert szerintem nem mindenki számára egyértelmű, hogy a deepfake, vagy egyáltalán ez a CG, ez a hamisítás, média hamisítás téma, ez igazából mennyi mindent takar.
Mert a kutatócsoportunk neve arról árulkodik, hogy alapvetően CGI-jal, illetve deepfake-kel foglalkozunk. Némiképp egy picit más fókusza van most ennek a kutatásnak, ugyanis a CGI, kifejezetten ez a technológia most ebből a kutatásból kimaradt, viszont hasonlóképpen egy állóképes verzió is benne van, illetve a másik pillére az egy mozgóképes. Az állóképes az alapvetően egy általános képmanipulációt jelent, tehát ott alapvetően fényképekből kiindulva azokat módosítva nézzük meg azt, hogy mennyire ismerik fel egy ismert grafikus programmal módosított képeket a nézők, és van egy másik fel ennek a kutatásnak, az lesz a deepfake, az fogja majd adni a mozgóképes egyfajta ilyen összetettebb változatát a manipulációnak. Ugye itt képes, hangos, színes, szagos tartalmakról van már szó, és arra szerettük volna itt fektetni a hangsúlyt, hogy egyrészt megtudjuk azt, hogy mind az állókép, mind a mozgókép manipulációt mennyiben tudják felismerni az emberek, és még ezen belül is tudjunk differenciálni, hogy van-e különbség abban, hogy mennyire ismerik fel az állóképeket, a manipulált fotókat, illetve egy ilyen összetettebb mozgóképes tartalmat. Tehát itt most egy ilyen összehasonlító különbségtételre ment rá ez a kutatás.
És Marci, áruld már el nekünk, légy szíves, majd aztán Lina, kérlek, te is válaszolj rá a kérdésre, hogy mégis hogy lesz az emberből ilyen deepfake kutató? Mi a vonzó abban, hogy az ember azt vizsgálja, hogy ki hogyan veri át a másikat?
Ezt nagyon praktikusan megfogalmaztad, ki hogyan veri át másikat. Igazából nekem egy teljesen másfajta fókuszból irányul ez az érdeklődés. Én nagyon szeretem a filmeket, és mindig is érdekelt a filmek mögött álló technológia. Filmekben ugyebár gyakran alkalmaznak CGI-os arcváltoztatásokat, és ahogyan említetted, beszélsz ki tanárnőnek, sokat köszönhetünk. Na, ő volt az, aki egy kurzusunk keretein belül felhívta a figyelmet magára a deepfake jelenségre. Ez már lassan 2 éve volt, és akkor még teljesen más volt, teljesen kezdetlegesebb volt a téma. Viszont ezt hoztam úgymond összhangba a digitális módosítások, illetve a filmgyártás iránti érdeklődési körömmel. Így született meg az ötlet, hogy mi lenne, hogyha a deepfake-et, illetve a CGI-t vizsgálnám én is a későbbi kutatócsoporttal együtt.
Lina, nálad mi a helyzet? Téged mi sodort ebbe az irányba?
Nem, egy egészen személyes motiváció volt, mert hogy az egyetemen kívüli foglalkozásomat tekintve én portréfotós vagyok. És hát mindig is tudtam magamról így az egyetemi tevékenységem során is, hogy alapvetően én egy alkotó típusú ember vagyok, és ahhoz, hogy őszinte belső motivációval tudjak működni akár például egy kutatásban, vagy egy kurzus megtartásában, ahhoz nekem kell valami alkotó folyamat. És nagyon sok évet szántam erre már egész az alapképzéses éveimtől kezdve, hogy találjak egy olyan területet, ami valahol metszett lehet az én fotós munkám során, tudok alkotni, de mégis a kommunikáció tudományhoz is kötődni fog majd, és hát így találtam rá egy tágabb értelemben magára a vizuális kommunikációra, és azon belül is úgy a CGI-ra és a CGI-jal készült fotorealisztikus, tehát emberszerűnek kinéző virtuális karaktereknek a kutatására első körben, és aztán persze az ember ilyenkor már csak a sokszínűség miatt is kacsingat más témák felé, és akkor hoztam be pluszba még így az érdeklődési körömbe a képmanipulációt, amivel ugye én szintén a munkámból kifolyólag foglalkozom, és ezeknek a társadalmi hatását így kommunikációs aspektusból, úgyhogy alapvetően ez a fotós szakma és az én alkotó jellegű szemléletem volt az, ami közelebb hozott kutatóként is ehhez a területhez.
Lina, hadd fogalmazzak meg egy kicsit laikusabbnak tűnő kérdést. Az előbb megfogalmaztad 2 évvel ezelőtt, hogy kutatjátok azt, hogy az emberek mennyire veszik észre, hogy manipulált-e a kép, akár állókép, akár mozgókép, de hogy ez nem túl naív kérdés. Hát tudjuk, most már nagyon rég, évtizedek óta tudjuk, hogy a átlagos embernek a szemét át lehet verni. A Jurassic Park óta ez gyakorlatilag megoldott. 93-as ez a film, és úgy jelent meg a filmvásznon a dinoszaurusz, minthogyha tényleg egy valóságos élőlény lenne. Tehát át lehet verni az embereknek a szemét. Nyilván itt a kutatás ennél kicsit bonyolultabban veti ezt föl, gondolom én.
Így van, erre mi is számítunk, és valószínűleg ez is fog megint megerősítést nyerni, hogy át lehet venni az embereket, viszont pont ebből kifolyólag árnyaltabban is vizsgáljuk a felismerésen túl, tehát ez nem egy egyszerű eldöntendő kérdés ilyenkor, hogy manipulálta, nem manipulálta, hanem mindazok után, miután a kitöltünk válaszolt arra, hogy egy képet például manipuláltnak tart-e, akkor részleteiben rákérdezünk, hogy mi az, amit megnézett a képen. mi az, amiből mondjuk arra következtetett, hogy manipulált a kép. Tehát így lehet kicsit finomítani azt, hogy melyek például azok a kép elemek, kép részletek. Mondjuk egy emberi arc esetében, most csak azért hozom ezt példának, mert hogy mi kifejezetten most emberi arcokkal foglalkoztunk, deepfake-nél is, illetve képmanipulációnál is. Melyek azok az arceremek, melyek azok a módosítási technikák, amelyeket például kevésbé ismertek fel az emberek, amelyek alapján döntéseket hoztak. Ez mind-mind fontos lesz majd a későbbiekben. Abban a szempontból, amire mi ki szeretnénk futtatni ezt a kutatást, az pedig valahogyan a tudatos szemléletmódnak az erősítése lesz majd. Tehát ezek alapján lehet olyan tapasztalatot gyűjteni, hogy bizonyos képmanipulációs megoldásokra rá tudjuk irányítani a figyelmet, és ez egyfajta ilyen edukatív megoldás lesz majd a később.
Egyébként tényleg a számítógépes játékok világában szintén nagyon régóta jelen vannak ezek az eszközök, és egy kicsit így azt is megfigyelhetjük, hogy a játékok meg a film világa így összefolyik technológiai szinten, és ott ebben a játékvilágban én nagyon régóta látom, hogy kísérleteznek ezzel, és mégis, tehát hogyha egészen közelről megnézzük mondjuk egy emberi szemet, akkor olyan jó közelíti tényleg a valóságos emberi szemet, de hogyha mégis egyben nézzük azt az emberi arcot, akkor van egy ilyen műanyag hatása a dolognak. Gondolom, hogy ezekre a különbségekre gondoltok, ugye?
Abszolút, így például ilyen arcelemekre, hogy te is egyből kiemelted a szemet, ez kiderült már több kutatásunkból is számomra is, hogy az emberi szem, a tekintet, az jó viszonyítási alap lehet, de egyébként érdekes módon a haj is, mert hogy a hajszálakat nagyon nehéz kidolgozni, hogyha például CGI-ról vagy akár deepfake módosításról van szó, hajszálaknak a természetes mozgását, a megjelenését, ahogyan a fény esik rá, az borzasztó nehéz megcsinálni, és sokan, hogyha laikus szemlélő megnéz egy ilyen képet, akkor a hajnak a természetellenes fénytöréséből, vagy mozgásából, ha mozgóképről van szó, abból is nagyon hamar rá lehet jönni egyébként.
Van még itt az adásban velünk egy kolléga, ő rajtam keresztül fog beszélni, pontosabban igazából csak bejátszanék tőle egy mondatot, mert hogy Márton Istvánról van szó a Műegyetemről, ő erről a témáról egyébként ezt gondolja.
Mai témánk a hamis média tartalmak hatása a társadalomra. Ez egy olyan alapvető emberi és technológiai probléma, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell.
Az illető nem létezik egyébként. Márton Istvánt azt én találtam ki most itt az előbb, hogy mégis adjunk már nevet az illetőnek, és ő nem más, mint a valóban a Műegyetemről érkező TMIT, vagyis távközlés média informatikai tanszék Smart Lab-jének az egyik szülötte. Az adás előtt megkértem a műegyetemes kollégákat, hogy küldjenek át nekem néhány mintát. Amit hallottatok, az egyébként egy valódi ember hangmintájából készült, nem valódi hangminta. Tehát ennek az az érdekessége, hogy nem egy olyan szintetizált hangmintáról van szó, mint amilyen mondjuk a Sári, ahogy szokták hívni Siri a kollégák itt az iPhone-os világban, vagy esetleg Cortana vagy a többiek.
Vagy Wanda.
Vagy éppen Wanda, így van, hanem ez egy létező embernek az újra szintetizált hangja, és ezt mindenféle különböző módokon elő tudják már állítani a kutatók. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy Marci, te találtál-e különbséget, vagy láttatok-e különbséget abba a kutatásotok során, hogy az egyes technológiai, vagy a különböző technológiai területek, azok mennyire tudnak meggyőzőek lenni, vajon jobban lehet-e manipulálni mondjuk videóval, képpel, mint hanggal, vagy csak simán képpel, vagy mozgóképpel? Tehát van-e ebben különbség?
Mielőtt kitérnék így konkrétan a válaszra, ugye azt fontos megjegyezni, hogy a deepfake-nél is és a képmódosításnál is, tehát az digitális arcmanipulációs módszereknél az az egyik legsebezhetőbb pont, hogy bár a social media korában tisztában vagyunk azzal, hogy rengeteg minden módosító eszköz rendelkezésünkre áll, hogy úgy szépítsük a valóságot, ahogyan kedvünk tartja, rengeteg filter érhető el. Mégis a kutatások azt állapítják meg, hogy az emberek nagyobb eséllyel hiszik el azokat a dolgokat, amihez van arc társítva. Tehát, hogyha feljön mondjuk egy tartalom, ami nek az igazság értéke eldöntendő, akkor nagyobb eséllyel fogadják el igaznak, hogyha ezt archoz tudják kapcsolni. És véleményem szerint, illetve hát a kutatásunkban erre konkrétan, hogy melyik a meggyőzőbb, nem térünk ki, viszont véleményem szerint azok, amik vizuálisan történnek, tehát itt a képmódosítás, a CGI is és a deepfake is, pont ezért hitelesebb véleményem szerint, hogy maradjunk ennél, hogy hitelesebb, mint az, hogyha csak a hangot reprodukálják. Nyilván ez közrejátszik az is, hogy 2019-ben egyébként már csaltak ki hasonló digitális módon létrehozott hanggal pénzt egy vállalattól. Nem tudom, hogy erről az esetről hallottatok-e. Ennek volt egyébként magyar kötődése is.
De itt még talán mobiltelefont is hamisítottak, tehát egy valami, mintha onnan jött volna a hívás valami banknak a vezetőjét.
Így van. Ez erre gondolok, hogy egy külföldi vezérigazgatónak a hangját imitálták, és a titkárnővel utaltattak át egy bizonyos összeget, aki elsőre ugye nem is fogott gyanút, átutalta az összeget, és később, amikor újra telefonáltak, hogy megismételtessék vele a műveletet, akkor lett neki gyanús, hogy tulajdonképpen lehet, hogy nem is a vezérigazgatóval beszél, és ennek egyébként annyi vicces magyar kötődése van, hogy egy magyar bankszámlára kellett elutalni ezt az összeget. Amit tudok mondani, hogy a hang ilyentén módosítása még nem annyira elterjedt. Ez is felfutóban lesz. Itt érdemes lesz majd figyelni például az unokázós csalókra, de jelenleg ez még nem annyira elterjedt, mint a vizualitás.
Amit még talán fontos megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy azt szoktuk mondani, hogy minél több csatornán érkezik egy információ a befogadó felé. Tehát például egy videó esetében beszélhetünk egy vizuális csatornáról, mert hogy a szemünkre szükség van, hogy lássuk. Illetve ott van egy auditív, tehát hangalapú csatorna is, mert többnyire azért ezeknek a deepfake videóknak hangja is van. Tehát minél több csatornán érkezik az inger a befogadó felé, annál inkább hitelesnek és magas igazságértékűnek fogja értékelni ő maga. Tehát annál inkább hiszünk neki, minél több érzékszervünkre van szükség a befogadáshoz.
Na hát érdekes kérdés az, hogy kit lehet tulajdonképpen átverni, vagy kit nem. Úgyhogy ha gondoljátok, akkor jelentkezhettek és kérdezhettek a témában, mindenki kezdje gyűjtögetni a kérdéseket. Sok mindenről fogunk még beszélni, meg tudják-e állapítani az emberek, hogy hamis tartalmat látnak, vagy nem, meg hol van ennek a határa. Nyilván beszélünk majd a hatásokról, meg attól, hogy mitől félünk, hogy valami esetleg túl tökéletes-e, vagy ez hasonlók, és nyilván megnézzük majd a pozitív oldalát is a témának, tehát ezekről mind tudunk beszélgetni, de addig is nyugodtan, ha valamilyen kérdésetek van már most így a kutató kollégákhoz, akkor nyugodtan tegyétek fel a kezeteket. Most már így hagyjuk egyébként a kész föltétel lehetőségét, úgyhogy bármikor, ha úgy gondoljátok a beszélgetés folyamán, hogy szeretnétek ez hozzászólni, akkor nyugodtan szóljatok hozzá.
Visszatérünk majd a hozzászólás lehetőségére, de megismétlem, hogy felvétel készül, és egy podcast epizóddá változhat ez a beszélgetés, úgyhogy ennek a terhe mellett. Egyébként meg elhangzott itt ez az unokázás, mint csalási forma, ahol ugye a minden igaz az történik, hogy egy nyugdíjas embernek azt mondják, hogy az unokája küldte, mert ő bajban van, és pénzt kell neki, ugye itt már egy telefonhívással is meg tudnák ezt erősíteni. Én ebben az egész deepfake-ben bele tudok látni hasznos felhasználást, legyen az a Black Mirrorból is, mert számomra egyébként nem annyira hasznosnak tűnő, de ilyen elhunyt hozzátartozóknak a tamagocsizása. Ez hát akinek gusztusa van, vagy aki nem tud a gyárt megfelelő fázisából a következőbe lépni, annak talán pszichológus segítségével lehet értelme, vagy mondjuk filmek restaurálásánál, vagy filmgyártásban lehet pozitív szerepe, de én leginkább egy veszélynek látom ezt a csalók kezében, és az a fő kérdésem, hogy a kutatás célja az fejlesztés, vagy inkább a védelem megszervezése. Hallottam már olyan mesterséges intelligencia fejlesztésről, ami pont a hamisított képek felismerésében segíti majd az embereket.
Meg talán hat tűzem be ide, hogy érdemes lesz majd az oktatásba is behozni ezt az egész témakört, mert föl kell készíteni a 21. század emberét arra, hogy mindennél hatásosabban, hitelesebben jelennek majd meg képben, hangban mindenféle dolgok, amik nem léteztek.
Hadd kezdem Linát arról, hogy mesélj egy kicsit arról, hogy mi volt a célja, vagy mi a célja ennek az egész kutatásnak, hogy mi merre megy, és utána, ha megengeditek, átdobnám Marcinak a szót, mert hogy pont erről a témáról már előzetesen is beszélgettünk, a pozitív spin ezen az egészen, úgyhogy aztán pedig kérlek, Marci, majd erről is beszélj egy kicsit, hogy te hol látod ennek a pozitív használatát.
Ugye pontosan, ahogy ti is mondtátok most, ez lenne a mi fő célunk is, hogy valahogyan az oktatásba, illetve a köztudatba úgy hozzuk be ezt a témát, hogy az emberek odafigyeljenek arra, hogy léteznek ilyen tartalmak, mi az, amire érdemes ilyenkor ráirányítani a figyelmünket, mi lehet árulkodó, viszont semmiféleképpen nem szeretnénk riogatni. Összességében jellemző, akár például a saját ügyfélkörömön is ezt látom a hallgatóimon, vagy akár a kommunikáció tudományban dolgozó kutatókra is sokszor jellemző ez, hogy van egy ilyen ikonofóbként megfogalmazható, egy ilyen képtől való félelem, hogy tartunk tőle, hogy a képek azok tényleg manipulálnak bennünket, nem lehet annyira észrevenni egy manipulált képnél, hogyha hamisat állít, mintha mondjuk egy szöveget elolvasunk, és rájövünk, hogy nincs igazságtartalma. Tehát összességében véve van egy ilyen félelemkeltés a kép manipulációval kapcsolatban is, legyen az álló vagy mozgó kép. Na most ezt nem szeretnénk úgy erősíteni, hogy tényleg forduljanak el az emberek ezektől a tartalmaktól, és rettegjenek mindentől, ami mondjuk módosított kép vagy videó, viszont az tény, hogy van egy árnyoldala, van egy veszélyfaktor is ezzel kapcsolatban, tehát inkább úgy szeretnénk behozni ezt akár az oktatásba, akár a közbeszédbe, hogy téma legyen, figyeljenek rá oda az emberek, és legyen egy ilyen edukáció ezzel kapcsolatban.
Marci, hogy látod a pozitív oldalát ennek a kérdésnek?
Nagyon örülök, hogy felmerült már itt az oktatásnak és a filmgyártásnak a területe, mint pozitív felhasználás, mert egyébként a filmgyártás az elsődleges pozitív felhasználási lehetőség a deepfake-ben véleményem szerint. Tudjuk, hogy CGI-jal szokták módosítani a szereplőknek a külsejét a hollywoodi filmekben, ez drága technikának minősül. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy az Igazság ligáját azért kellett ugye újra forgatni, mert közben rendezőt váltottak, és Henry Cavill, aki már a következő szerepére egy markáns bajusz növesztett, nyilván nem állhatod bajuszosan a Superman jelmezkével a kamera elé.
Bár bocsáss meg, hogy megjegyzem, egy egészen érdekes alkategória születhetett volna a bajuszos Supermanből, szerintem le kellett volna forgatni azt is, de ez csak a magánvéleményem.
Újra legalább a Village People, vagy mi lett annak a vége?
Na, ez lett volna olyan jó, mint a sajnos nem megvalósult Nicolas Cage-es Superman, igen, szerintem.
Hát vagy a Monty Pythonnak a Bicycle Repairman-je, abban szerintem John Pitt-ban volt Superman.
Szóval visszakanyarodva az Igazság ligájához, ugye ott le kellett retusálni Henry Cavillnek a bajszát, és ez borzasztóan sikerült. Tehát ott konkrétan nem is csak leretusálták a bajuszt, hanem tulajdonképpen CGI-jal újraalkották az arcának azt a részét, a száját is beleértve, ami ugye a bajusz környékén volt. És ez az egyik, hogy az ilyen változtatásokat a deepfake-kel gyorsabban és költséghatékonyabban tudják kivitelezni. Másik pedig a megfiatalítás, öregítés. Ezt jellemzően ugye korábban maszkmesterek oldották meg, de Martin Scorsese-nek az Ír című gangster eposzában, ugye ez kifejezetten elvárás volt, hogy most már digitálisan kell megfiatalítaniuk Robert De Niro-t, Al Pacino-t, illetve Joe Pesci-t, és ezt meg is oldották aztán ugye a CGI technológia segítségével szintén, viszont miután a filmet bemutatták, készültek ilyen összehasonlító videók, és ez mai napig megtekinthető egyébként a YouTube-on, hogy milyen lett volna, hogyha a deepfake-et, illetve a mesterséges intelligenciát használják arra, hogy változtassanak a külseikön, és azáltal, hogy ugye rengeteg vizuális adatot, inputot adtak a tanuló algoritmusnak, sokkal hitelesebb lett a végeredmény. Tehát tulajdonképpen De Niro mondjuk úgy nézett ki, mint annó a taxisofőrben, és nem csak olcsóbb, de gyorsabb munkát is végezne a filmgyártásban a deepfake, a CGI helyett. Említettük az oktatást, és ezt így összekötném egy kicsit ezzel a már elhunyt hozzátartozókkal olyan formában, hogy mennyivel hangulatosabb lenne egy olyan művész, akár művészettörténet vagy történelem óra, amikor maguk azok a személyek, híres történelmi személyek, akik részt vettek az adott történelmi eseményben, ők narrálnák vagy mesélnék el, hogy hogyan is zajlott le mondjuk a Waterloo-i csata. vagy a jaltai konferenciára.
Vagy a ugye abból készült most egy eléggé ilyen 90-es évek közepe számítógépjátékokat
néző. Igen, ilyen kis kettő, vagy igen.
Sajnos igen.
Mondjuk attól függ, kinek a szemszögéből mesélünk egy ilyen csatát. Tehát mondjuk, ha a dolog úgy néz ki, hogy és akkor kivontam a kardomat, felüvöltöttem, és egyszer csak jött egy ló, és ennyi. Tehát, hogy nyilván azért valószínűleg valami olyan szereplőt kell választani, aki minimum túlélte, vagy elég sokáig látta, hogy mi történik.
Igen, a Mohácsi csatánál például ugye ez nem lenne túl jó, hogyha szegény Lajos neki belefulladt a patakba, őt keltenék életre. De hogy
szoktak ezzel viccelni, hogy a magyar akciófilm az úgy néz ki, hogy oda néz mekkora robbanás, és akkor oda néz. De mi nem.
Megképzeljük el Mátyás királyt mondjuk Helyei László hangja nélkül, vagy más hanggal, hát az nekem teljesen hiteltelen lenne, pedig soha életemben nem találkoztam Mátyás királlyal.
Nem tudom, hogy szinkronnál megfelelő dramatikai energiát bele tud tenni, de ugye azt is tudjuk, hogy talán a Takácsi Sándor lett a Kulka Jánosra cserélve például a Dr. House sorozat kellős közepén.
Hát azt én észrevettem.
Már ilyeneket.
Igen, ez megint egy harmadik terület lesz, ahol fel lehet használni. Tehát tulajdonképpen ugye ez a filmgyártáshoz kötődik a szinkron, de erre térjünk rá az oktatás után. Tehát, hogy a történelem órák, illetve magyar órák, most ez hódított nagyot az interneten, hogy életre keltették Adit és Babicsot a MyHeritage nevű fejlesztés segítségével, akik csak annyit csináltak, hogy körbenéztek, megkacsintgattak a kamerába, de hogy ez is mennyire pluszt tudna hozzáadni az adott órához, illetve az adott tematikához, hogyha ezt alkalmaznák. Mennyire hangulatos lenne, hogyha maga Mona Lisa mesélni el mondjuk a megfestésének a körülményeit. Ezek mind lehetővé válhatnak a deepfake által. És itt említettétek a szinkront, ugye a Deep Dub nevű fejlesztés most nagyon nagy figyelmet kapott nemrég, ami ugye lehetővé tenni, hogy az amerikai meg a külföldi színészek akár magyarul is megszólaljanak az eredeti hangukon, hiszen az algoritmus a hangminta alapján legenerálná az adott nyelvre a megfelelő változatot, esetlegesen ezzel téve ugye feleslegessé a magyar szinkront. Itt tulajdonképpen nem is arról van szó, hogy ez most pozitív felhasználás lenne, mert véleményem szerint ilyen téren ez már úgymond kultúra romboló is lehetne, hogyha azt veszük alapul, hogy milyen nívós és nagymúltú a magyar szinkron. De akár mondjuk a reklámfilmekben ez a cégek szempontjából biztosan költséghatékonyabb lenne, nem kellene különböző hangváltozatokat készíteni az adott ország nyelvéhez igazítva, vagy nem kellene sokat várni a magyar változatoknak az elkészültére. Netflix, amit kidobna a premierben, az rögtön úgy menne magyar szinkronban, hogy előtte mondjuk nem tudom én, 3 óra alatt az algoritmus hozta létre hozzá az egyébként hiteles és minőségi magyar változatot. Szóval, hogy ez kicsit ilyen szürke zóna, illetve határterület, hogy akkor ezt most, ha akarjuk, akkor pozitívnak vesszük, ha akarjuk, akkor nem. Viszont a bűnüldözésben még szintén pozitíva lenne felhasználható, hiszen az algoritmussal kísérleteztek már olyan szempontból, hogy pixeles képeket kellett megalkotnia, hogy vajon milyen arc van a pixelek mögött. És meglepően hitelesen tudta úgymond kitalálni az algoritmus, hogy a pixeles képeken látható eredeti szereplők hogy néznek ki. Na most, hogyha azt tesszük, hogy modern technológia, meg fejlődés, meg minden, de hogy a biztonsági kamerák felvételei még mindig ilyen rendkívül alacsony 480p-s vagy még rosszabb felbontásban vannak, akkor ez mondjuk a bűnüldözés terén kifejezetten előnyös lehet, hogyha azt a rossz minőségű felvételt a mesterséges intelligencia újra tudja alkotni, ezáltal segítve a fantomkép készítésnek mondjuk a megvalósulását.
Én azt gondolom, hogy picit összefoglalnám, hogy jelenleg hol tartunk azoknak, akik most csatlakoztak hozzánk. Hát először is, hogy ismét idézzem Márton Istvánt,
Köszöntjük az Alibi Hotel hallgatóit az ITBN szobában.
Ugye ő nem létezik, a Műegyetemtől kaptuk kölcsön, és egy valódi embernek a hangszínére szinkronizálták rá ezt a kimondott tartalmat.
De Istvánnak van egy kicsit ilyen angol akcentusa.
Van, az ITBN-nél ott előjött, de azért amikor azt mondja, hogy...
Ez egy olyan alapvető emberi és technológiai probléma, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell.
Akkor szerintem azt gondolom, hogy ez elfogadható. A témánk az a deepfake, és nem csak a deepfake, hanem egy olyan dolog is, amire most mindenképpen rá kell kanyarodnunk, vagyis a virtuális celebek, illetve hogy ők mit is jelentenek tulajdonképpen, mivel foglalkoznak ezek a celebek, egyáltalán miért virtuálisak, és mi a hatásuk. De még mielőtt erre rátérünk, azt elmondom, hogy erről az egész műsorról felvétel készül itt az Alibi Hotelben, az ITBN szoba ruhatárában, egy díszletei között, és majd ebből valamilyen podcast-szerű felvételben hírt adunk más csatornákon, fórumokon is, illetve még egy ilyen fontos közlemény, hogy bárki jelentkezhet bármikor, ha úgy gondolja, hogy lenne kérdése, és ugye tudjuk, hogy nincs rossz kérdés, meg nincs rossz téma, arról nem is beszélve, hogy ez a deepfake-ről szól, tehát később bármikor mondhatjátok, hogy az egészet meghamisították, úgyhogy nyugodtan jelentkezzetek, nyugodtan kérdezzetek, abszolút szabad a gazda. És addig, amíg gondolkodtok a kérdéseken, addig föltennék egy kérdést, hogy beszéljünk erről a virtuális celebségről Linának. Tudunk arról, de kérlek mondj egy pár mondatot arról, hogy léteznek ezek a virtuális celebek, lehet, hogy valaki nem is tudja, hogy az illető virtuális. Egyáltalán kik ezek meg, micsodák, és milyen szempontból kutatjátok ti ezt a jelenséget, meg hogy egyáltalán mit eredményez, például, amikor fellépnek ezek a virtuális celebek mindenféle ügyekért, MeToo mozgalom és hasonlók, akkor ez jó vagy rossz, milyen hatással van ez ránk egyáltalán, meg a társadalomra.
Így van, léteznek ilyen számítógépes grafikával megrajzolt figurák, amik tulajdonképpen ugyanolyan virtuális karakterek, mint amiket például a számítógépes játékokban látunk, teljesen élethűek, első ránézésre akár embereknek is gondolhatjuk őket, viszont ilyenek már nem csak számítógépes játékokban, vagy akár filmvásznon, mozivásznon fordulnak elő, hanem például közösségi média felületeken is találkozhatunk virtuális influencerekkel. Kétféle felhasználási módja van egyébként ezeknek a karaktereknek. Az egyik ez, hogy az alkotójuk ilyen influenceri módon működteti a profiljukat, tehát különböző márkák szerződnek le egy virtuális véleményvezérrel, és csak úgy, mint egy élő véleményvezér esetében, ő meg fogja jeleníteni a nagykövetői bázissal rendelkező profilján a termékeket, vagy pedig szolgáltatásokat, amit a megbízó szeretne reklámozni. Van egy másik módja is, ez talán még kevésbé elterjedt, de egyébként tudok erre is példát hozni, amikor valamely márka saját virtuális márka nagykövetet terveztet magának, tehát nem például egy ismert színésszel vagy modellel fog leszerződni márka nagykövetként, hanem megterveztet a nulláról kiindulva egy virtuális karaktert saját maga számára, és ez fog aztán a reklám célú tartalmaikban szerepelni. Tehát ez a két fő felhasználási módja van most ezeknek a figuráknak. És hát az az érdekesség, amikor én először találkoztam ezzel a jelenséggel, akkor egy nagyon híres ruhamárka, egy luxusmárka őszi kampányával kapcsolatban jelent meg rengeteg cikk, hogy a teljes őszi kampányt 3 darab abszolút virtuális figurára húzta fel a márka, tehát nem valódi modellek voltak az óriás plakátokon, a social media kampányokban sem, hanem ilyen virtuális figurák. És akkor kezdtem el elsőként gondolkodni azon, hogy milyen érdekes, hogy elkezdtük használni marketing célokra, mint egy ilyen újfajta eszközként a virtuális figurákat, viszont semmit nem tudunk róluk még tudományosan, hogy a potenciális fogyasztókra, az esetleges fogyasztókra milyen hatással van ez. Befolyásolja azt, hogy mondjuk hogyan gondolkodunk egy márkáról, ami nem valódi emberekkel, hanem virtuális figurákkal dolgozik, és hát közvetve egyáltalán hat-e mindez az eladásra. Ez volt az alapvető motivációm akkor, amikor elkezdtem elsőként kutatni a jelenséget, és egy kérdőíves felmérést végeztem, tavaly ilyenkor zajlott le ez a felmérés, méghozzá úgy, hogy alapul vettem virtuális véleményvezérek, virtuális influencereknek a közösségi médiában közzétett fotóit, 5 darab ilyen fotót, és készítettem, vagyis hát ne is nevezzük fotónak, hiszen ezek virtuális képek inkább, tehát ezek grafikus képek, és készítettem róluk egy fényképes reprodukciót, tehát alapul vettem ezt a virtuális képet, és reprodukáltam valódi élő húsvér modellek közreműködésével egy majdhogy nem ugyanúgy kinéző képet, de egy rendes fotográfia formájában. ezekből alkottam meg képpárokat. És az volt a kitöltőimnek a feladata, hogy egyrészt anélkül, hogy bármit tudtak volna a kutatásnak a fókuszáról, meg kellett mondaniuk, hogy mit látnak legfőbb különbségként a kettő kép között. Ez volt az első fel a kutatásnak. A második felében már fel lettek készítve arra, hogy elárultam ott azt, hogy mi a kutatás valódi fókusza, tehát ott már tudták, hogy vannak virtuális modellek a képeken, illetve valódi modellek is, és ennek fényében újra megmértem azt, hogy mennyire tudják eldönteni vajon, hogy valamelyik virtuális-e, valamelyik valódi-e a képen szereplő modellek közül, illetve még kibővítettem olyan kérdésekkel a kérdőívet, hogy melyiket látják például a modellek közül szimpatikusnak, melyiket látják szépnek. És hát nagyon meglepő eredmények jöttek ki, mert hogy én arra számítottam, ahogyan ti is már korábban említettétek, hogy azért felismerjük azt, hogy ha nem egy manipulált fotóról van szó, hanem egy teljes mértékben grafikusan megalkotott figuráról, akkor csaknem fel lehet ismerni, hiszen vannak árulkodó jelek, de képzeljétek el, hogy nem. 27% volt az általános felismerési arány, akkor, amikor még nem tudták a kitöltők azt, hogy mire kell figyelni. Tehát mindössze 27% volt az, aki felismerte, hogy az egyik karakter a képárok közül virtuális, és ami még külön érdekes tapasztalat volt, hogy kétfajta célcsoporttal dolgoztam ebbe a kutatásba. Az egyik a laikus átlagszemlélő volt, aki az interneten bármikor találkozhat ilyen tartalmakkal, a másik viszont valamilyen vizuális szakmában dolgozó egyéneknek a csoportja, tehát ide soroltam például a fotósokat, vagy a grafikusokat, tördelőket, bárki, aki képekkel dolgozik és van tapasztalata. És hát mindössze 3% volt a különbség a két csoport között, 30%-ban ismerték fel helyesen a szakmabeliek azt, hogy egy karakter virtuális, nem pedig valódi. Tehát nagyon érdekes, hogy még akinek a szeme hozzá van szokva, még az sem biztos, hogy első ránézésre segítség nélkül meg tudja állapítani egy ilyen összehasonlításnál, hogy az egyik modell nem igazi.
Ez vajon a technika tökéletessége, vagy pedig a mi tökéletlenségünk, tehát a mi érzékszerveinknek a kevésbé tökéletessége? Másképp kérdezve, vajon egy technikai eszköz fel tudná ismerni azt, hogy egy hamisított képet láthatunk?
Én úgy gondolom, hogy ez valahol a kettőnek az összeadott hatása lehet, hogyha ilyen arcfelismerő programokról beszélünk, azok általában az arcelemeknek, tehát a szemnek, a szájnak, orrnak az alakját, illetve az egymáshoz képesti helyzetét szokták figyelni, úgyhogy én például azt mondanám, hogyha nem egy olyan pontos mérésre alkalmas eszközzel néznénk mondjuk ezt meg, ami akár még az emberi bőr struktúráját is felismeri, akkor bőven át lehetne verni egy algoritmust is, hiszen a megszólalásig tudnak pontosak lenni ezek az a megalkotott arcok. Viszont vannak azért árulkodó jelek, erről fogok majd beszélni, hogy melyek azok, amelyeket akár szabad szemmel is fel lehet ismerni egy ilyen virtuális figuránál. Ugye a hajat már említettem, de lesznek ennél összetettebbek is, ami akár kapcsolódhat ahhoz, amit most kérdeztél, hogy vajon számítógépes technika útján fel lehet-e ismerni.
Van egy jelentkezőnk, Sárközi András, föl is hívtuk őt ide a ruhatárunkba. Szia András, van kérdésed, gondolatod, véleményed? Mondd el nekünk, kérlek.
Igen, sziasztok. Mivel ez egy felvétel, akkor így tényleg bemutatkozom. Sziasztok, Sárközi András vagyok, a Listen Audio Marketing alapítója, és nagyon érdekes a téma, és ezért is jelentkeztem, mert egy komoly dilemmában vagyok, és ez a dilemma ez arról szól, hogy mi készítettünk egy platformot, ami audio marketingről szól, vagyis felolvassák szinkron színészek a cikkeket, a blog cikkeket. Ezt tavaly évben találtuk ki, pont azért, hogy a szinkron szakma egy picit lehetőséghez jusson azáltal, hogy tartalmakat igazából meghallgathatóvá tesszük általuk. És itt jön a képbe, mi is kísérletezünk deepfake technológiával. Nagyon vicces, amikor Donald Trumpnak a hangján hallhatsz egy cikket, de önmagában ez a dilemma, hogy a szinkron szakma idehaza szerintem nagyon nagy problémában küzdik, tehát nagyon alul értékelt ez a fajta szakma. És hol van az etikusságnak a határa? Az én kérdésem az igazából felétek ez lenne, hogy szerintetek hol van az etikusságnak a határa, hogy tönkre vágjunk egy ilyen technológiával egy szakmát, vagy az a fajta technológia az valamilyen módon próbáljuk úgy fordítani, hogy segítsük a szinkron szakmát. És itt igazából nem is magunkra gondolok, mert én a magyar piacon úgy döntöttem, hogy mi nem fogunk alkalmazni ilyen technológiát, maximum a külföldi piacra lépésnél, de azt gondolom, hogy ez idehaza egy komoly mentális, illetve etikus dilemma lesz a technológiai körökben, és igazából nem csak idehaza. Mi a véleménytek erről?
Én Oszi vagyok, és beugranék egy fél válaszsal, hogy a magyar szinkron szakma az úgy valójában 150 ember, tehát hogy ők azok, akik igazán tehetségesek, és nem azt a minőséget kapod, ami kilóg a hangfelvételről, hanem akik tényleg ős tehetségek. Én azt gondolom, hogy ez egy tök jó megközelítés, hogy az ember magyar emberként az ő kenyerüket nem venné el, de megfordítható ez, amennyiben az eredeti színész hangján megszólalhat a magyar szöveg, megfordíthatjuk ezt, egy jó magyar színész hangja megszólalhat egy idegen nyelven. Tehát elvileg akár kiszervezhető az ő adottságuk, de legalábbis az orgánumuk külföldre.
Lina, hadd kérdezzem meg, félnek ettől az emberek szerinted? Tehát ez egy valódi veszély, amit látunk. Ugye arról beszéltünk, hogy például a túl tökéletestől is félnek az emberek, tehát az sem igazán jó nekik. Tehát ez egy valós félelem, hogy ez bekövetkezhet? Vagy egyáltalán mit gondoltok erről? Először Lina, kérlek, válaszolj. Aztán Marci, a te véleményedre is nagyon kíváncsiak vagyunk.
Félnek. Összességében véve mindenféle ilyen technológiai vívmány vagy újításra igaz az, hogy nagymértékű szkeptikussággal, meg félelemmel fogadják az emberek, hiszen az emberi természetnek a jellegzetessége, hogy félünk az ismeretlentől. Na most virtuális karakterek esetében, amit pont említettél is, az a tökéletesség, az a túlzott perfekcionista kidolgozottsága ezeknek a figuráknak az, ami visszatartja az embereket, amiért tartanak magától a jelenségtől is. És ugye emlegettem azt, hogy vannak árulkodó jelek, hogyha meg szeretnék különböztetni egy virtuális és valódi embert. Na pontosan egy ilyen túlzott tökéletesség kategóriába sorolható árulkodó jegy lesz az, hogy teljes mértékben szimmetrikus az arcuk. Ennek többféle oka van. Egyrészt, mert van egy olyan elképzelésünk, hogy a szimmetria az mindig szép, tehát egy szép, szimmetrikus, harmonikus arc biztos az a legszebb. Másrészt viszont van egy ilyen idő- és energiahatékonyság motiváció is emögött, mert hogy elég az egyik arcfelet megrajzolni, elkészíteni egy virtuális karakter esetében, az tükrözik az arcnak a középvonala mentén, és lesz egy teljes mértékben szimmetrikus egész arcunk. Na ez például egy olyan túlzott tökéletesség, ami az emberi szemet már zavarja és félelemkeltő lehet, és például egy ilyen alapján nagyon könnyen rá lehet jönni, akár szabad szemmel nézve, akár számítógépes technika segítségével is, hogy nem valódi arcról van szó, hiszen a természetben nincs teljes szimmetria az emberi arcon. De tartanak ettől. Egyrészt attól is, hogy ugye az emberek a saját értékeiket szeretik ahhoz mérni, vagy hát nem szeretik, de ösztönösen megteszik, amit például a közösségi médiában látnak. Na most egy sima celebritás esetében, akiről mondjuk készülnek agyon retusált, tökéletesített képek, mindig megvan a lebukás esélye, hogyha belegondoltak abba például, hogy paparazzi képek készülnek emberekről. Tehát ott azért egy húsvér ember esetében olyan mértékű, elérhetetlenül ideális kinézetet, vagy mondjuk egy tükrözött, kitalált életmódot, azt nem lehet megvalósítani, mert mindig van egy ilyen kis lebuktató faktor. És hát attól tartanak a közönségnek a nagy része ezekkel a virtuális modellekkel kapcsolatban, hogy itt nincs semmi, ami őket le tudná buktatni. Itt a végtelenségig lehet akár a reklámozó márkának, akár az influencerként működő hátuk mögött álló cégnek idealizálni őket tényleg egy olyan szintig, ami egy való ember számára soha nem lesz elérhető, hiszen mi öregszünk, a virtuális karakterekre az idő nem hat, de bármi más egyéb faktor is változhat egy élő ember életében, akár például megváltozhat a körülményei, családi állapota, el tud fáradni, megváltozhat a súlya, semmi ilyen nincs ugye a virtuális karakterek esetében, és ez az, ami leginkább félelmet kelt az emberekben.
Viszont, bocsánat, csak trollkodok egyet, hogy a cégeknek ez biztonságérzetet adhat, hogy a virtuális reklámfigurának a múltjáról nem fog kiderülni egy sötét titok.
pontosan, sokkal kiszámíthatóbb. Nem fog megváltozni a testalkata, nem fog családot alapítani, amiből kifolyólag megváltoznak a prioritásai, tehát egy csomó minden, ami mondjuk a márka oldaláról szemlélve probléma egy emberrel kapcsolatban, ezek a faktorok kiesnek virtuális figuráknál.
Marci, létezik ugyanez, hogy kicsit András irányába visszatoljuk a kérdést, létezik ugyanez mondjuk hangban is, tehát létezik ott ez a tökéletesség, ugye említettük a deep tabot és mindenféle egyéb hatását, és lehet ez egy negatív faktor, elképzelhető, hogy az emberek mondjuk, ha tudják, hogy ez egy hamisított hang, vagy manipulált hang, és úgy kell végighallgatni valamit, akkor abban nem bíznak, vagy nem szeretik, vagy túl jónak tartják, vagy például zavarja őket, hogyha nem tudom, mi Salvador Dali, nem tudom, mi magyar hangon szólal, meg valamelyik ismert színész hangján, amit nem az a színész produkált, vagy az ellenkezője?
Szerintem biztosan hallottátok, de lehet, hogy a közönség közül volt, aki még nem értesült róla. Hazánkban is elindult már az első mesterséges intelligencia alapú podcast, ami egy hírstart robot podcast, ami teljesen automatizált, és a mesterséges intelligencia végzi a szemlét, a publikálást, és fel is olvassa a híreket, és múltkor például belehallgattam, és kicsit még ilyen Google fordítós hangja van. De az például kiváló kérdés, hogy az embereknek például ilyenkor számít-e, hogyha híreket akarnak mondjuk fogyasztani, számít-e, hogy azt most egy erős Antónia olvassa fel, vagy egy Siri-féle algoritmus. Ezért nem tudnám a deepfake-hez, illetve a kép manipulációhoz ezt ilyen szinten hasonlítani, mert ahogyan ugye Lina is említette, annál minél több csatornán ér minket az inger, annál inkább ugye elfogadjuk. Viszont a hangnál, a hang esetében csak arra tudunk hagyatkozni, amit hallunk, és hogy őszinte legyek, és ha saját magamból indulok ki, akkor mondjuk hírfogyasztáskor egyáltalán nem számítana, hogy most azt az erős Antónia vagy a robot olvassa fel, mert az információ, amit én hallani szeretnék, az amúgy is átjön. Ez nem tudom, hogy erre jelenleg van-e még egy kiforrott válasz, hogy van-e ilyen, hogy túl tökéletes hang. Az biztos, hogy még megvan egyfajta algoritmikussága ezeknek a létrehozott hangoknak. Még nincs meg az a fajta játék az intonálással, meg mindennel, ami mondjuk ezt élettelivé teszi. Viszont, hogyha ilyen mértékben fejlődik a technológia, akkor abszolút lehetővé teszik, és ember legyen a talpán, aki mondjuk meg tudja különböztetni. Onnantól viszont ugye már szerintem nem is igazán számít, hogy most akkor ez túl tökéletese vagy nem, hiszen hogyha hitelesnek gondoljuk, akkor nem fogunk gondolkodni.
Hadd kérdezzem meg a közönséget, hogy mit gondoltok arról, hogy mikorra tudunk előállítani olyan szereplőket, mondjuk képben és hangban, amik tökéletesen át tudnak minket verni. Tehát amikor már nem fogjuk tudni megkülönböztetni a valódit ettől a hamisítottól vagy manipuláltól. Úgy csináljuk ezt a dolgot, hogy a közönség közül, aki úgy gondolja most, hogy mondjuk ez 5 év múlva bekövetkezik, az nyomjon rá a készföltételre, és akkor fogjuk látni, hogy hányan szavaztok. Aha, nagyon jó, majd később elárulom az eredményt, hogy nyugodtan letehetitek a kezeteket. Aki azt gondolja, hogy mindez 10 év múlva fog előállni, az most tegye fel a kezét. Na hát, elsöprő többséggel az 5 év. 5 év nyert, gyakorlatilag 90% a 10%-hoz. Úgyhogy tehát a közönségünk azt gondolja, hogy 5 éven belül eljutunk erre a pontra. Ti mit gondoltok erről, Lina?
Hogyha ezt 3 évvel ezelőtt kérdezted volna meg, akkor azt mondtam volna, hogy 10, hogy annál hamarabb biztos, hogy nem. Viszont mióta csak foglalkozom ezzel a témával, 2-3 éve, azóta azt látom, hogy olyan ütemben gyűlnek az anyagok, az alapanyagok, olyan ütemben jönnek új megoldások, hogy most már én is az 5-ös, öt éves táborba sorolnám magam, hogy el tudom képzelni. Főleg abból kiindulva, hogy most is azért saját kutatási eredményeink alapján is azt látom, hogy elég könnyű az emberi szemet, fület átverni. Tehát ha már azokkal a tartalmakkal is a legtöbb felhasználót azért meg lehet vezetni, amiről mondjuk én kutatóként vagy fotósként, aki nagyon sokat találkozik ilyen anyagokkal, azt gondolnám, hogy hát azért ez még felismerhető, de már lehet, hogy az sem a többség számára, akkor bőven szerintem egy öt év alatt ez abszolút meg tud valósulni.
Marci, mit gondolsz?
Egyetértek Rinával, és lehet, hogy kicsit pesztimista vagyok, de szerintem ez nem kell öt év. Tehát én azt mondom, hogy ez három év legrosszabb, úgymond legrosszabb esetben. Tehát, hogy az elmúlt egy évben is nagyon nagy ütemben fejlődött ez a technológia, és most már tényleg elég, hogyha mint a, nem is kell már olyan sok mintát betáplálni egyébként az algoritmusnak, hogy hitelesebbnél hitelesebb eredményeket produkáljon. És ugye azt tegyük hozzá, hogy az ilyen kép- és videomanipuláció esetében az az egyik úgymond legellentmondásosabb tényező, hogy vannak, akik kifejezetten ugye arra törekszenek, hogy létrehozzanak egy megoldást, amivel ez felismerhető, amivel majd ki lehet szűrni a manipulált tartalmakat, meg, és mondjuk lehet, hogy létre is hoznak egy blockchain alapú megoldási struktúrát, viszont ezzel párhuzamosan vannak azok, akik konkrétan ez ellen dolgoznak, tehát hogyha valaki mondjuk elér egy mérföldkövet a felismerés kidolgozásában, akkor ők mondjuk megpróbálják az összes lehető módon azt az egy megoldást megdönteni. És általában egyébként sikerül nekik. És ezért nem jutunk tulajdonképpen egyről a kettőre, meg nem jutnak a nagy tech cégek sem egyről a kettőre, mert van egymás mellett ez a két folyamat, és az egyik az mindig alássa a másikat. Szóval én nem gondolom, hogy ez három évnél mondjuk többet lenne igénybe.
Hát ebben erről a fegyverkezési versenyről beszélgetünk, képhamisításról, virtuális szerepekről, és ennek a hatásáról, és van itt a kis öltöző szekrényünkben egy új szereplő, Roland. Milyen kérdésed van, vagy milyen gondolatod?
Sziasztok! A kérdés kapcsán jutott eszembe, hogy én az öt évnél kevesebbet mondtam volna. Igazániból már most is vannak olyanok, amik nagyon könnyen átvernek, és nekem ami eszembe jutott egy sorozat a Netflixnek, volt egy Love, Death and Robots nevű sorozata. Ez alapvetően azzal volt promózva, hogy ez animációs kisfilmekből áll, és ennek különböző technikákkal készítették el a kisfilmeket, volt olyan, ami nagyon rajzfilmes, viszont volt egy-két olyan rész, ahol így elindult, és azon gondolkoztam, hogy hé, át vagyok verve, mert úgy volt, hogy ezek animációs filmek lesznek, és nagyon nézni kellett, holott tudtam, hogy az egész sorozat erre épül, hogy animáció, de annyira élethű volt az egyik rész, hogy egyszerűen azt kellett néznem, hogy tudom, hogy ez nem igazi, de mégis igazinak néz ki. Ez ugrott be, szóval így az öt évet az kicsit soknak érzem, szerintem sokkal hamarabb elérnek oda egyrészt a CGI is, másrészt a deepfake, meg ilyen egyéb képhamisító megoldások.
Ha pedig elérnek oda, és itt tényleg itt tartunk, akkor mit gondoltok erről? Ugye arról beszéltünk, hogy milyen társadalmi hatása lesz ennek a dolognak, és akkor egy ilyen zárókörben kérlek, mondjátok el, hogy ha eljutottunk erre a pontra, és lehet, hogy akár hamarabb is eljutunk, mint ahogy itt most ezt gondoltuk, akkor vajon mi fog történni? Tehát a cégek például adnak esetleg, mondjuk a Facebook vagy a LinkedIn ad majd nekünk egy ilyen kis mutatót, ami megmutatja, hogy hány százalékban hihetünk el valamit, és akkor arra fogunk támaszkodni, vagy mindenkinek meg lesz a saját kis mesterséges intelligencia algoritmusa, vagy majd a cégek biztosítanak a munkatársaknak olyan kis személyi asszisztenseket, akik megpróbálják megjósolni valamiről, hogy a éppen hozzám beszélő ember az most át akar venni, vagy verni, vagy egy valódi üzleti partnernek a hangját hallom. Tehát, hogy mit gondoltok erről? Merre felé fog ez kanyarodni, vagy inkább úgy fordítanám meg, hogy ti, mint társadalomkutatással, kommunikációval foglalkozó emberek, szerintetek mi nyugtatná meg az embereket? Tehát mit várnának az emberek mondjuk a technológusoktól, meg akár a rendvédelemtől, vagy akár a nagy technológiai cégektől? Marci, mit gondolsz?
Én a szintézisnek a pártját fogom ebben a kérdésben. Tehát nagyon érdekes belegondolni, hogy mindenkinek lesz egy ilyen kis virtuális asszisztense is, és majd segítenek. Én azt gondolom, hogy ahogyan új kihívásokat, úgy új lehetőségeket is fog elénk állítani az a technológia. Nem látom annyira pesszimistán a jövőt, mint egyébként így sokan is, és ezzel tematizálják ugyebár főként a deepfake-kel kapcsolatos diskurzusokat. Viszont én azt gondolom, hogy új kihívásokat és új lehetőségeket fog hozni. Lehet, hogy nem hihetünk már a szemünknek, lehet, hogy úgymond jobban résen kell lennünk, viszont hogyha erre meg lesz egy egybefüggő edukációs program, ami mondjuk így oktatás szinten, mondjuk tantárként felkészíti az embereket erre a helyzetre, felkészíti, hogy megismerteti őket, a diákokat a különböző manipulációs módszerekkel, van lehetőségük ezeket gyakorolni, kipróbálni, akkor előbb-utóbb el fogunk jutni szerintem egy olyan szintre, ahol ez nem fog kiugró eseményeket okozni. Lehet, hogy túl naív vagyok, hogy ezt gondolom, viszont azt gondolom, hogy meg fogják találni azokat a módokat, ahol alkalmazni lehet, ott használni fogjuk, például a deepfake technológiát. Ezen felül meg hát nyilván meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy alkalmazkodjunk, amilyen gyorsan csak tudunk. És én mondjuk kifejezetten így az edukációs programnak a létrehozását szorgalmaznám, hogyha rajtam múlna. Nyilván nem rajtam múlik, de én azt látom, hogy jelenleg ez az, amit tenni tudunk, és igen.
Nem tudom, hogy tudjátok-e, érdemes megnézni, aki ezzel a témával akar foglalkozni, a Reutersnek és a Facebooknak egy talán másfél évvel ezelőtt készült egy nagyon érdekes, főleg újságírókat segítő projektje, amiben elmagyarázzák egy nagyon érdekes, nagyon jó weboldalal, egy animációs weboldal, hogy hogyan lehet felismerni például a manipulált tartalmakat, amikben beszélnek egy csomó deepfake sajátosságról is, mondjuk pont erről, amiről szó volt itt, ugye a halott szemekről, meg arról, hogy egyáltalán talán a tény ellenőrzésben milyen módon lehet a deepfake-eket lebuktatni. Tehát, mint hogyha elindultunk volna ezen az úton, de hát azért azt hiszem, hogy ez még messze van. Lina, mit gondolsz erről? Mi lesz ennek a vége? Hogy fogjuk majd magunkat megvédeni ezek ellen a tökéletes hamisítások, vagy tökéletes illúziók ellen?
Ezek valóban hasznos tartalmak, biztos, hogy rengeteg kutatásnak kell még születni ahhoz, hogy azt tudjuk mondani, hogy egészen stabil lábon állnak például ezek az oktatóanyagok. Hát amire én gondolok, hogy már most is megfigyelhetők azért olyan ingyenesen is hozzáférhető programok, amelyek tudják segíteni a felhasználókat abban, hogy meg tudják állapítani, hogy mondjuk egy képet manipuláltak-e vagy sem. Mondjuk kérdéses az, hogy mennyire hatékonyak ezek, mert a legtöbb például olyan alapmechanizmus alapján működik, hogy megnézi azt, hogy a képnek a háttérinformációi közé beírta-e magát mondjuk egy olyan grafikus szoftver, amivel a legtöbben szokták módosítani a képeiket. Tehát kérdéses azért ezeknek a hatékonysága meg a hitelessége, de biztos vagyok abban, hogy a felhasználói igény meg fog növekedni az ilyen jellegű programok irányába. Amire még szintén számítanék, az, hogy valamilyen formában a nagy közösségi média felületek is be fognak szállni ebbe a harcba, vagy védekezésbe, vagy figyelemfelhívásba, hívjuk, aminek szeretnénk, mert azért most is van már törekvés arra például, hogy a álhíreket, vagy a hamisnak bizonyuló tartalmakat jelezzék a közösségi médiában a felhasználóknak, tehát el tudom azt képzelni, hogy a módosított deepfake vagy akár CGI-jal létrehozott képek esetében is lesz majd egy ilyen kis figyelemfelhívó szöveg, hogyha valamit felismeri így az algoritmus. Ez a másik, amit el tudok képzelni. A harmadik pillér pedig az lenne, hogy előbb vagy utóbb én úgy gondolom, hogy le fogja a jogi szabályozás is követni ezt a jelenséget. Ahogyan már az influencer marketing kapcsán is kötelező például hashtagben vagy a posztok szövegében utalni arra, hogyha reklámot tartalmaz valamilyen média content, valamilyen poszt, el tudom képzelni azt, hogy kötelező lesz majd jelezni, hogyha egy virtuális influencert működtetnek, tehát ott egyértelműen lehessen látni a közönség számára azt, hogy az nem egy valódi személy, hanem egy virtuális figura, vagy ha például valaki közzé tesz egy deepfake videót, akkor ott is köteles legyen már maga a közzétevő is jelezni azt, hogy ez egy módosított, digitálisan létrehozott tartalom lesz. Tehát talán még ez az, amit el tudnék képzelni így akár államok szintjén, hogy a szabályozás is le fogja ezt követni, de nyilván ez egy hosszabb folyamat. Azért a jog soha nem úgy reagál ezekre a jelenségekre, hogy azonnal, ahogy elkezd elterjedni tudni, már 2 hónap múlva lesz rá jogszabály, amivel ezt pontosan és normál keretek között működően lehet létrehozni.
Hát meglátjuk, aztán nem tudjuk. Egyébként a katonaságnál már nagyon régóta felvetődött, már jó pár éve, amióta robotok például dolgoznak velük együtt, hogy vajon be kell lejelenteni egy robotnak, amikor mondjuk a jelentését, a megfigyelését, hogy bármi egyebet végrehajtja, hogy ő valójában egy robot. Fontos-e azt tudnunk, hogy most épp egy robottal beszélünk, vagy épp egy virtuális képet látunk? Hát eddig tartott most a programunk, szeretünk pontosak lenni, de azért egy utolsó gyors körben még megkérdezném, hogy Árpi Oszi, mit gondoltok erről ebben a sorrendben? Ti szeretnétek majd egy ilyen világban élni, meg ti hogy véditek majd meg magatokat ezzel a jelenséggel? Egyáltalán meg akarjátok magatokat védeni, vagy szeretitek az illúziót?
Hát szerintem védekezni kell majd mindenképpen, egy ilyen egészséges, szkeptikus hozzáállást kell majd fölvennie mindenkinek. Meggyőződésem egyébként, hogy eddig is erre lett volna a szüksége az embereknek, és egy csomó olyan társadalmi, hogy nem mondjam, zárjában politikai jelenség van, ami mindenre utal, hogy a szkeptikusság az egy egészséges dolog lenne, kevesebb problémánk lenne ugyanis a világunkban. De szóval itt ez az egész jelenség, ez erre fogja majd ráirányítani a figyelmet, hogy a szemünknek, sőt a fülünknek sem hihetünk. Ezek a jelenségek eddig is ismertek voltak, de ez szerintem fel fog erősödni. Úgyhogy igen, tehát védekeznünk kell.
Oszi, mit gondolsz?
Én magamat nem tartom áldozatnak, áldozattípusnak ebben. Talán rendelkezem annyi vizuális kultúrával, hogy a CGI-t felismerem. A deepfake-kel kapcsolatban nyilván tarthatnék tőle, de a szándék, a viselkedés az számomra azért árulkodó. Nekem egy komplett ilyen adathalászlevél gyűjteményem van, amit ráadásul nem is az én számítógépemen tartok, mert átküldöm a Kovács Zolinak az ITBN-nél, hát ha neki jó lesz valamire, majd én letörlöm. Úgyhogy azt gondolom, hogy valahol a Facebook beszélgetésünkben van. Egyszerűen amivel előáll az a kommunikátor, az tűnik hiteltelennek, tök mindegy nekem, de csak az én számomra, hogy van-e hozzá arc. Azt látom, hogy nagyon sok deepfake ilyen, hogy mondjam, real-time legenerált videóban vannak ilyen kis glitchek, amikor beugrik egy darab képkocka, ami nem stimmel. Ez valószínűleg, ha forrás videóban belóg valami az arc elé, ezt nyilván, hogyha valaki igényesebb, akkor pár ilyen kockának a forrás videóban a retusálásával rögtön megszabadul ezektől. Én inkább másokat féltek, ami meg azt illeti, hogy hát így most kiteszi az X-et valaki a hirdetésre, rengetegen nem teszik ki, az álhírek sem teszik ki, hogy ők álhírek, de azért az elmúlt fél évben láttuk, hogy elszaporodtak a Facebookon is, az Instagramon is az álhírre figyelmeztető ilyen algoritmus által oda tett kis tegek, hogy ez a koronavírus info nem biztos, hogy hiteles, vagy hogy ez olyan hóforrásból jön, ami meg lett jelölve, mint álhírforrás. Én azt gondolom, hogy egy hasonló filtert be fog építeni a legtöbb mondjuk ilyen social platform, vagy akár egy Skype, hogy amit most látsz, az a mi szkennerünk szerint nem valódi kép, vagy valódi.
Hát igen, lehet, hogy elérkezünk abba a korszakba, amit mindig jósolgattunk, mi így a biztonság oldaláról, hogy itt ilyen algoritmikus igazságok lesznek, és gépek fogják egymással megbeszélni, hogy a gazdáik mit hihetnek el egymásnak, és mit nem. Hát meglátjuk, hogy merre felé halad. Ennyi volt ma az Alibi Hotel ITBN szobájának képhamisítás, virtuális celebek és hasonló mágiák témaköre. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Egy picit túllógtunk az időnkön, de remélem, hogy megérte, és úgy érzem, hogy ebben a témában elég sok van, úgyhogy valószínűleg fogunk még ezzel itt is foglalkozni, illetve majd szeptember végén az Informatikai Biztonság napján már egyeztettem is a kutatócsoport tagjaival, hogy ők részt vesznek majd az ITBN-en is egy komolyabb beszélgetésben, ahol még beszélgetünk a kiberbiztonsági dolgokról is.
Alibi Hotelnek a programja már készül, a jövendőbeli is. Kedden például a digitális pedagógiáról, digitális oktatásról fogunk beszélgetni. Kedden este 8 órától, és egyébként itt látom a közönség soraiban, itt van Ádám néven, Horváth Ádám, aki a egyik vendégünk lesz majd a műsorban, és vele például az alkotó pedagógiáról fogunk beszélgetni, de egy csomó más érdekes téma kerül majd szóba, például a személyre szabott oktatás, digitális szabadnap, és még a kütyű híradó is belekerül a műsorba, hogy milyen technológiai eszközökkel lehet a digitális oktatás segíteni. Tehát jövő héten kedden, Alibi Hotel, Postmodern szoba.
Nekem ebből a digitális szabadság meg szabadnap tetszett a legjobban. Hát én ha megengeditek, akkor én ezt most kivenném.
De nem adok neked kedre, úgyhogy téged is várlak, Artur.
Ó, a franc, ugye meg. Hát örülök neki, hogy itt voltatok, köszönjük szépen, és mindenkinek a figyelmet. Nagyon szeretném megköszönni Horváth Linának és Mezicki Marcinak, hogy velünk volt most a CG és Deepfake kutató csoport tagjainak a Corvinusról, és mindenkinek, aki itt ma részt vett a beszélgetésben. Köszönöm, hogy itt voltatok. Várunk máskor is titeket. Sziasztok!
Nagyon szépen köszönjük mi is a beszélgetést. Sziasztok!
Köszönjük! Sziasztok!